De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Így szól az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, orgona szó ugyan ma nincsen, de éneklünk, dicsérjük az Urat ének szóval. A 130. Zsoltárt fogjuk ma énekelni, elosztjuk a verseit, tehát ez az egy ének lesz majd az első versét, most énekeljük fennállva, leülve majd folytatni fogjuk. 130. Zsoltárunkat keressük ki az énekes könyvünkből, így kezdődik az első vers, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen.
Te hozzá teljes szívből, kiáltok szüntelen, ezt irálmas mélységből, hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te füleidet, mi dönt téged hívlak, tekintj meg és ügyem meg. Mert régen óhajtlak.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 130. Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit énekeljük imáron leülve, tehát 130. Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg.
Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram a világ szerint kihagyhatná úgy meg. Irgalmad nagy a téged félőkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden. Én nékem reménységem vagyon csak Istenben, és mindig az én szívem ő szent igéjében, én lelkem erősítel az Urat óhajtja, mint a virrasztó éjjel a virrasztát várja.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, ki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatunkat József történetével, és a soron következő igerész Mózes első könyvéből a 40-es fejezet. József álmokat fejt meg a börtönben, a 40. fejezet valamennyi versét olvasom. Hallgassuk figyelmesen az igej, tehát Mózes első könyve, 40. fejezet. Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott azért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet is fogva tartották. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot álmodtak mindketten az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben ura házában, miért olyan szomorú ma az arcotok? Ők azt felelték neki, álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, beszéljétek csak el nekem. A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta neki. Álmomban egy szőlőtő volt előttem, a szőlőtőn három vesztő volt, alig, hogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjein megértek a szemek. Kezemben volt a fáraó pohara, fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam. József ezt mondta neki, a megfejtés a következő, a három vesző három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, visszahelyez hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe, a régi rendszerint, amikor a pohárnoka voltál. De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges, említs meg engem a fáraónak, és vitesd ki ebből a házból, mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömlöcbe vetettek. Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek. Nekem meg álmomban három kosár kalácsolt a fejemen, a felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült, és a madarak ették azokat a fejemen levő kosárból. József ezt mondta a válaszában. A megfejtés a következő, a három kosár három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, de fára akasztat, és madarak eszik le a húsodat. Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett minden szolgájának, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyezte pohárnoki tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe, a fősütőmester pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat megfejtette József. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, megfeledkezett róla. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor Józsefet szemléljük az ige olvasáskor, és látjuk az ő mélységeit, látjuk az ő éveit, amelyet várakozásban, fájdalomban, az árulás terhével kellett hordoznia, nem is gondolunk bele, hogy micsoda terheket hordozott ő sok-sok éven keresztül, és mennyire kitartott a szenvedésekben, pedig nem voltak mellette lelki testvérek, nem járhat a gyülekezetbe, nem támogatták a családtagjai, hiszen pont ők árulták el, és ott sem voltak mellette. És Urunk, eszünkbe juthat a mi saját életünk, hogy néhányszor tudunk panaszkodni, amikor apróbb mélységeket élünk meg, nem olyan nagyokat és nem olyan hosszút, mint József, de minket már egészen kicsi mélység, egészen kibillent a mi erőnkből, a mi bizonyosságunkból. Urunk, énekeltük a Zsoltárban, hogy a mélységből kiáltunk hozzád, és énekeltük a Zsoltárban, hogy a reménységünket csak benned vetjük. Te vagy a mi egyetlen bizodalmunk. Urunk, mindegyikünket átvezet mélységeken, mert így döntöttél, hogy a te néped a mélységben, a szenvedések között erősödjön, edződjön meg a mi hitünk, tisztuljon meg a mi szívünk. Muszáj átmennünk a szenvedés kohóján, és mégis, Urunk, a mi szívünk annyi mindenbe tud, akar kapaszkodni. Nem volt igaz a mi ajkunkon az ének szava, könyörülj rajtunk. De vezess el arra az erősségre, hogy a mi reményünk egyedül beléd kapaszkodjon. A mi erőnknek a forrása egyedül te legyél. Áldott légy azért, Urunk, hogy önmagadat kínálod, és önmagadat ajánlod, mert egyedül te tudsz megtartani. Taníts ebből a sorozatból bennünket a hit útján járni, a hit útján megmaradni, kapaszkodni beléd próbák idején is. Erősítsd a mi hitünket ma is, Urunk. Rábízzuk a betegjeinket, rábízzuk népünket, gyülekezetünket, egyházunkat, rábízzuk a ismerőseinket, testvéreket, barátokat, rokonokat, Urunk, a te megőrző kegyelmed vegyen mindannyiunkat körbe ebben a járvány időszakban. Te tarts meg minket hatalmasan. És kérünk a gyászoló szívű családért, akik majd a jövő héten megállnak a ravatalnál, könyörülj az ő szívük bánatán, a gyászuk fájdalmán, vigasztald meg őket a mennyekből. Nyisd meg a füleinket, hogy üzeneted utolérjen, elérjen minket, és átformáljon. Áldott légy, hogy itt vagy közöttünk, hogy szeretsz, és hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, Ézsaiás könyvéből fogok olvasni két igét az előbb olvasott ige szakaszhoz. Ez az alapigénk lesz. Mózes első könyvének a 40-es fejezetéből volt a hosszú szakasz, és az Ézsaiás 49-esből fogom olvasni a 14-es és a 15-ös verseket. Tehát Ézsaiás könyvének a 49-es fejezete és a 14-es és a 15-ös verseket hallgassuk. A köszöntő ige is ez volt. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Így szól az Úr. Eddig az ige. Drága testvérek, mostani fejezettel is tele van felejtéssel és emlékezéssel. Ha végig olvassuk úgy ezt a fejezetet József könyvéből, hogy megnézzük, hogy ezek az igék hogyan szerepelnek benne, akkor kiderül, hogy József sokszor visszatér erre, kéri a főpohárnokot, a fősütőmestert, hogy emlékezzetek meg majd rólam, de ők elfeledkeznek róla, nem segítenek. Belegondoltam abba is, hogy a földi vándorútunk során mennyi mindent el szoktunk felejteni. Apróságokat is, elmegyünk a boltba, aztán nem hozzuk meg, amiért elmentünk. Én sokszor járok így, de sokkal fontosabb dolgokról megfeledkezünk. Amit az Úr bízott ránk, amit a szívünkre köt, és mi elfeledjük. Emlékezés és felejtés, ez a mai címünk József története alapján, tehát emlékezés és felejtés. Folytatva a történetet, a mostani fejezetben arról olvasunk, hogy József hosszú időt tölt ebben a börtönben. Ugye 17 évesen adják őt el rabszolgának. Nem tudjuk pontosan, hogy Potifár házában mennyi időt töltött, 1-2 évet körülbelül, utána börtönbe került. Ez a történet 2 évvel azelőtt történik, hogy megfejti a fáraó álmait, akkor 30 éves József, tehát a mostani történetben 28 esztendős ez a József. Elég sok évet lehúzott már a börtönben, igazságtalanul. De hogyan látjuk az ő életét? Szolgál a szenvedések és a mélységek között is. Erre majd vissza fogunk térni. Gyönyörű példát ad arra, hogy a nyomorúságban nem omlik össze, nem hagyja el magát, nem hivatkozik arra, hogy én most ilyen helyzetben vagyok, akkor senki ne várja el tőlem, hogy Isten útján járjak, mert nekem most fájdalmam van, és nekem most gondom van, hanem szolgál a börtönben, Isten akarata szerint szolgál a rábízottak felé, és két különleges foglyot is bíznak ő rá, a fáraó két főemberét, a főpohárnokot és a fősütőmestert. Valamiért megharagudott rájuk a fáraó, börtönbe kerülnek, és a börtönparancsnok ennek a két különleges fogolynak is a dolgait Józsefre bízza. Megint álomban ad kijelentést Isten, Erről már volt szó, hogy a József történetekben sok-sok álom van és álomfejtés. Most is elmondom nektek, hogy a mai korban Isten nem az álomban beszél az emberrel, tehát a mai álmokat soha ne gondoljuk Istentől valónak. Isten az igén keresztül beszél az emberrel, az ige korszaka van az üt történelemben. Ott akkor, amikor nem volt Bibliájuk az embereknek, Isten különleges módokon is adott kijelentést József idejében, álomban. Mind a két főember álmot álmodott, és ugye József fejti meg az álmokat, a főpohárnok álmának a megfejtése, hogy visszafogja 3 nap múlva a fáraó helyezni a hivatalába, a fősütőmester pedig ugye az álma szerint hát 3 nap múlva felakasztatja a fáraó, ő nem kap kegyelmet, ő elveszik. Megkéri a történet végén megint József a főpohárnokot, hogy de emlékezzél meg rólam, ne felejts el engemet. Szólj ügyemben a fáraónak, hiszen igazságtalanul vagyok itt. A főpohárnok ugye visszakerül a hivatalába, jó dolga lesz, és egyből elfelejti a jótevőjét, elfelejti Józsefet, elfelejt szólni érdekében a fáraónak. Emlékezés és felejtés, 2 szó, amely átjárja ezt a mai történetet. Nézzük az üzenetét. Az első pontunk, testvérek, amivel kezdtük is, hogy szolgálni a mélységben. Szolgálni a mélységben. Személyes tapasztalatom és az, hogy nagyon sok hívő ember, ha bajba kerül, ha átmegy valami válságon, tragédián, abba hagyja az Istennek tetsző életet, abba hagyja a szolgálatot, abba adja a másokért való imádságot, hát már neki most terhe van, gondja van, most senki ne várja el, hogy akkor ugyanúgy, mint korábban élte a szolgáló életet, abba hagyja, és ez egy ürügy, hogy ne járjunk tovább az Istentől nekünk adott ösvényen. Nézzétek Józsefet, ő mire ad példát nekünk. Ő szolgál a mélységben. Ő nem hivatkozik arra, pedig tudna, és jogosan tudna, hogy elárultak a saját családomban, eladtak rabszolgának, igazságtalanul elhurcoltak, elraboltak, rabszolgaként is kibántak velem, elbántak velem, börtönbe kerültem, dörömbölök az igazságért. És Józsefet nem így látjuk. Ha teheti, szól az ügye érdekében, de mélységes alázatot, és az Isten ösvényén való járásban találjuk őt mindig, és látjuk azt, hogy ő a mélységben is szolgál. Őneki a mélység nem ürügy arra, hogy abba hagyja az Isten ösvényén való járást, abba hagyja az Úrnak való életet, és abba hagyja a rábízottak iránti szolgálatot. Neki ez nem ürügy, nem ok, hanem ő a mélységben is szolgálja tovább az Urat, és szolgál a rábízottak felé. Megkérdezi tőlünk már ez a vázlatpont is, testvérek, hogy mi hogy szoktunk viselkedni, ha bajba kerülünk. Ha Isten átvezet egy próbán, egy mélységen, egy válságon, megmaradunk az Úrnál, akár kevesebb erővel is, de megmaradunk az ösvényen, amelyen Isten vezet bennünket, vagy abba hagyjuk. Abba hagyjuk az Úrral való járást, mert nekünk már gondunk van. Hogyan viselkedsz a nyomorúságért, és életed értelme, ami az Istennel való járás, az megmarad-e akkor, hogyha Isten valami nagyon komoly mélységen vezet keresztül? Minden körülmény között Jézus lesz-e a te életed értelme? Nagyon-nagyon komoly kérdés ez. Aztán nézzük a fősütőmestert és a főpohárnokot, hogy egészen értsük az ő helyzetüket. Ez nem egy egyszerű pincéri vagy péki állás volt a fáraó udvarában. Nehogy azt gondoljuk, hogy a fősütőmester és a főpohárnok valami egészen aprócska dolgot cselekedett. Abban a korban ez egy miniszteri tisztséget jelentett. Egy nagyon komoly bizalmi állás volt. Megfelel egy mai miniszteri rangnak, aki a fáraónak a főpohárnoka volt és a fősütőmestere. Ők intézkedtek a fáraó étele, itala felől, és az volt a megtiszteltetésük, a kiváltságuk, hogy akkor a fáraó asztalánál ők nyújtották a fáraónak a poharat, ők vihették a fáraó asztalára a kenyeret, tehát ez egy miniszteri rang volt. És egy kicsit itt is találunk tanítást, testvérek, és el kell gondolkoztasson bennünket arra, hogy vannak itt a földi életben magasságok, amelyekbe sok ember igyekszik felkapaszkodni, rangok, pozíciók, célok, amiket nagy magasságban az emberek el akarnak érni, de ezek milyen múlandó dolgok, hiszen egy másodperc alatt a főpohárnok és a fősütőmester a magasságból a börtön mélységébe találta magát. Tanít bennünket ez arra, testvérek, hogy a földi vándorúton ne az legyen az elsődleges célunk, hogy itt a földön hatalmas magasságokba kapaszkodjunk. Nem legyen az a célunk, ami nem múlandó, hanem maradandó cél, hogy az Istentől nekem adott ösvényen járjak. Hogyha Isten valami nagy dolgot akar rám bízni, mint ahogy például Józsefre egy nagy dolgot fog majd bízni, és ő neki magas rangot ad, maga az Isten, és nem a világ, akkor oda fogunk kerülni esetleg, ahova nem is számítunk, de hogyha Isten más ösvényen akar vezetni, akkor ne akarjunk ennek a világnak a létráján fölkapaszkodni olyan magasságokba, amelyek múlandó helyek, és ahonnan nagyon nagyot lehet esni. Drága-e nekünk az az ösvény, amit az Isten ad, vagy pedig kacsingatunk és kacérkodunk ennek a világnak a csábító dolgai iránt. Aztán nézzük az Isten kijelentését. József történetei tele vannak olyan kijelentésekkel, amikkel az Isten látogatja meg az embert. Józsefet ugye a történet elején is egy-egy információval, mennyei információval, kijelentéssel látogatta meg, hogy valami nagy dologra hívja el. Itt lehajol Isten kijelentése ehhez a két főemberhez, a főpohárnokhoz és a fősütőmesterhez. Miért adatnak a kijelentések? Először is becsüljük meg, hogy az Isten beszél velünk. Elmond olyan dolgokat, amikről nem tudhattunk. Istennek van hozzánk szava. A Biblián keresztül ma is, most is, ebben a pillanatban is, Isten beszél velünk az ige hirdetésen keresztül. Minden kijelentés, Istennek a tanácsai, a vezetései, Istennek azok a dolgai, ígéretei, tanításai, amiket mi kapunk, azért adatnak, hogy éljünk vele, hogy felhasználjuk. Minden ige hirdetés, amit meghallgattál, amit hallasz, azért adatott, hogy a te életedet mennyei dolgokról tanítsa, informálja, és te ezeket az információkat felhasználd, élj vele. Ha megismered Jézust, az üdvösség útját, megismered a mértékét, tisztaságra, gyermeknevelésre, pénzügyekre, millió területére az életnek, azért adja Isten, hogy élj vele, hogy beépítsd a te életedbe. Élünk-e vele, testvérek? A főpohárnok és a fősütőmesternek adott kijelentés mind a kettejüknek adott egy olyan információt, amely elévük adta, hogy mi fog velük történni 3 nap múlva. Hát a főpohárnok biztos, hogy nagyon örült annak, hogy ő visszakerül a hivatalába, de gondoljatok bele a fősütőmester életébe. Ő kapott egy olyan információt, amit nagyon komolyan kellett volna felhasználnia. A fősütőmester megtudta, hogy 3 nap még a földi élet. Nem több. Még 3 nap. Ez a bibliai fejezet nem beszél arról, és nem informál minket arról, hogy jól használta volna fel a fősütőmester élete utolsó 3 napját. Kevés embernek adatik meg, hogy tudja, hogy meddig tart a földi élete. Mikor lesz annak utolsó pillanata? Ha tudnánk, én úgy hiszem, hogy mindenki sokkal bölcsebben élné a napjait, pláne az utolsó éveket, hónapokat, utolsó napokat, utolsó órákat, hihetetlen felelősen elkezdenénk el egyből élni. Mert tudnánk, hogy meddig ketyeg az időnk. Nem tudjuk, meddig méretet ki. A Biblia mindig azt mondja, hogy Nem tudod, hogy meddig élsz, ezért mindig légy készen. És mindig úgy élj, hogyha ma kellene hazamenned, akkor nehogy rendezetlen dolgot magad mögött. Testvérek, mennyi olyan dolgot nem tettünk meg, amit meg kellett volna már? Mennyi embertől nem kértünk bocsánatot, akitől bocsánatot kellett volna? Mennyi mindent nem rendeztél el emberekkel, amit el kellett volna rendezned, mert lehet, hogy ha letelik az idő, soha többet nem tudod már azt rendezni. A fősütőmester valószínűleg magába zárkózott, kicsit talán úgy összezuhanva, magába burkolózva, fájdalmába, keserűségébe burkolózva, nem élt ezzel a mennyei információval, nem használta fel a maga életének a megmentésére. Nagyon sok ember van, aki, ha tudná is az információt, így tenne. Nem rendezné azt, amit rendezni kell. Ismeritek a történetet, már néhányszor elmondtam az elmúlt 17 és fél évben Sir Walter Raleigh-nek a élete utolsó napját. Nagyszerű államférfi volt, ugye első Erzsébet királynőnek az admirálisa, akit aztán első Jakab lefejeztetett 1618-ban, és amikor kivetették a Towerből, és a tönkre hajtotta a fejét, ez a hívő ember, akkor megkérdezte tőle a hóhér, hogy jól van a feje a tönkön. És azt mondta a hóhérnak, hogy barátom, nem az a lényeg, hogy hogy nyugszik a fejem a tönkön, hanem hogy a lelkem dolga el van rendezve az Istennel. Így halt meg. Mi hogyan fogunk? A fősütőmester nem élt avval a kijelentéssel, amit az Isten adott neki. Felejtés és emlékezés, két szó, amely körbe lengi ezt a történetet, és bele kell gondoljunk, testvérek, hogy Isten most erről tanít minket, előhozhat egy sok olyan dolgot az életünkből, amit elfelejtettünk, pedig nem kellett volna, sok olyan dolgot, amit meg kellett volna emlékezni róla, pedig nem emlékeztünk meg róla. Előhozhat Isten dolgokat a mélyből, múltból, amin tovább léptünk, pedig nem kellett volna, vagy amin nem léptünk tovább, pedig hátunk mögött kellett volna hagyni. Szomorú igazság a Bibliának, hogy az emberek sokszor arra emlékeznek, amire nem kéne, és azt felejtik el, amit nem lett volna szabad elfelejteni. Apró példákat hadd hozzak a Szentírásból. Pusztai vándorlás során a zsidó nép meg annyiszor elkezd zúgolódni. Megunják a mannát, amivel Isten naponta táplálja őket, fölháborodnak, elkezdenek zúgolódni. Bezzeg az Egyiptomnál, amikor húsos fazekakat ettünk, ahogy póréhagymát ettünk, fölsorol rengeteg zöldséget, ugye ott a Szentírás, meg hogy a húsos fazekakból milyen finom étel volt. Unjuk ezt a gyalázatos mannát. Ugye Egyiptomban rabszolgák voltak. Milyen érdekes, hogy hogyan emlékeznek. Nem a krokodilbőr korbácsok csattogására, a fájdalomra, a rabságra, a kínokra emlékeznek, hanem jó, hát megszépültek az emlékek. Az egyiptomi rabság, a rabszolgasság már a zsidó népnek a pusztai vándorlás során, hát valamilyen csodálatos tejjel, mézzel folyó, fantasztikus régi élmény, húst tettünk, póréhagymát és annyi finomságot. Amikor az ördög megváltoztatja az emlékeket. De amikor az Isten beszél arról, hogy miről kellene megemlékezni, akkor meg mennyiszer az ember kudarcot vall, és amit az Isten tanított neki, arról egyáltalán nem emlékszik meg. Tegnap sok időt töltöttem avval, hogy kikeresek a Bibliából olyan igéket, amiben ez van, hogy emlékezzetek meg, emlékezz meg, ne feledkezz meg arról. Rengeteg van, több tucatot találtam, aztán elkezdtem válogatni, mondom, úgyse lesz arra idő, hogy itt 40 igét felolvassak nektek. Néhányat viszont kiírtam, ezeket hadd olvassam fel. 2 Mózes 13.3. Megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgaság házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. Van köztünk olyan, és van köztünk olyan, aki átment a szabaduláson, a megtérésen, akkor azt mondja Isten, hogy el ne felejtsd azt a napot, amikor megismerted az evangéliumot. Amikor Jézusban szabaddá lettél, kegyelmet kaptál, el ne feledkezz arról, hogy az Isten erős kézzel hozott ki téged a kárhozatból, a megkötözöttségeidből, a bűneidből. El ne felejtsd! 2 Mózes 28, ugye a 20. rész, ez a 10 parancsolatnak a fejezete, a 8-as vers, az a 4-es parancsolatunk. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Nekünk ez ugye a vasárnap megszenteléséről való ige. Hányszor feledkeztünk meg arról, hogy a vasárnap az az Úr napja. Nyilván a kegyelem uralma alatt vagyunk már az új szövetségben, és nem az ószövetségi merev, szigor vonatkozik ránk. Tehát Isten kegyelme, türelme fedezi el azokat a dolgokat, amikor valamit vasárnap kell megtenni. Tehát Isten nem fog bennünket megbüntetni, hogyha vasárnap vagyunk beosztva a munkahelyünkön. Ez egy ilyen világ, Isten pontosan tudja, és Istenben megvan ez a kegyelmes rugalmasság. De amikor ott lehettünk volna a gyülekezetben, és nem mentünk el, na azokat Isten számon kérheti. Mert emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. A zsidó nyelven, a héber nyelven az ünnep szó szerint azt jelenti, hogy elmenni a megbeszélt találkozóra, akkor Isten jelöl ki ünnepet, ezt is mondtam már sokszor, ez azt jelenti, hogy elmenni az Istennel megbeszélt találkozóra. Isten vár minket, és mi nem megyünk. Hányszor tettünk így? 4 Mózes 15-ben egy hosszabb szakaszból válogatott részt olvasok a 35-östől a 40-esig apró kihagyásokkal. Szólj Izrael fiaihoz, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre. És tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíborzsinort. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem szívetek, sem a szemetek, amelyek parázanságba vihetnek benneteket. Ilyen gyönyörű parancs. Azt mondja Isten a zsidóknak, hogy figyeljetek, adok egy tanácsot, egy nagyon jó tippet, hogy eszetekbe jussanak a törvények, az Isten mértéke, az Úr parancsolatai, mert ilyen az ember, hogy azt elfelejti. Menet közben az élet rohanásába, hogy csináljatok a ruhájatok szegélyére nagy bojtokat, a bojtokba kék bíborzsinort, és az ember automatikusan, hát, rohangál, de ránéz a saját ruhájára, a bojtok pláne beleakadnak ide-oda-amoda, azt mondja, ha ránézel a bojtra, eszedbe jut, hogy hopp, tartozom valakihez, egy Istenhez, akinek megvannak felém a parancsai, és hogyha erre emlékezel, akkor nem fogsz elbukni, nem fogsz elsodródni a szíved gonoszsága miatt, a szemed kívánságai miatt. Milyen nagy ötlet ez Istentől. Egy másik helyen ugye olvassuk, hogy az igék, amiket én mondok neked, így szól az Úr, írd fel azokat az ajtófélfákra. Legyenek ott a házadban, a faladon, a kapuidon, az ajtófélfán, a szemöldökfán, beszélj azokról a fiaidnak, az unokáidnak. Az is egy másik ötlete Istennek, hogy el ne feledkezz az igéről, ezért a hívő emberek házát ma is így lehet megismerni, hogy a hűtőgépen, a hűtőmágnesek nem egy-egy cégnek a logóját tartalmazzák, hanem igés hűtőmágneseket látunk, igés kártyákat, sokszor ilyen kis fakorongokra égetett betűkkel odaírt bibliai igeverseket. Hát ilyen nem találsz nem hívő ember házában. Csak a keresztényeknél találunk ilyet. Isten igéje ott van valahol a falon, itt ott, ott a lakásban. Isten drága tanácsa, hogy figyelj, így csinálj, mert el fogod felejteni. El ne feledd az igét, amely megtart. A Zsoltárok 105.5. emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt csodáira és döntéseire. Lukács 17.32, ott Jézus az utolsó időről beszél arról, hogy a végidőkben, aki visszavágyik a bűnbe, a világba, a gonoszságba, az elveszik, és mond egy ilyen mondatot Jézus, emlékezzetek Lót feleségére. Hát az Ősatyák sorozat elején még beszéltünk, ugye Sodoma Gomora történetében viszik ki az angyalok Lótot, feleségét, leányait, és Lót felesége hátra tekint, ki van adva a parancs, ne nézz hátra, mert meghalsz. Ő hátra tekint, visszavágyódik Sodoma Gomora bűnös gyönyörűségeibe, visszatekint, sóbálványá lesz. És Jézus erre egy emlékeztető mondatot mond a Lukács evangéliumában, emlékezzél Lót feleségére. Hát nehogy visszavágyjál, mert elveszel. Nehogy a bűnös életedbe vágyjál vissza, mert elveszel, mint Lót felesége. 5 Mózes 4.9. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy ne feledkezz meg azokról, amiket saját szemeddel láttál, ne vesztenek el emlékezetedből egész életedben. Mennyi bibliai igét, mennyi hittanos történetet felejtettünk már el. Hittan csoportokban néha így szoktam, hogy év végén elkezdünk egy picit ismételni, és mindig mondom a gyerekeknek, hogy na kíváncsi vagyok, hogy mennyire emlékeztek arra, amit ősszel tanultunk, és ezt mindig lelomboznak, mert gyakorlatilag egy-két apró kis részlet beugrik nekik, de úgy az ember el tud keseredni, elcsüggedni, hogy hát semmire nem emlékeznek. Pedig a gyerekeknek még jól fog az agya, nem mint nekünk felnőtteknek. Isten igéje azt mondja, hogy amiket láttál, amiket hallottál, el ne vesszen az emlékezetedből. Testvérek, mi mennyire emlékszünk? Miről szólt egy héttel ezelőtt az ige hirdetés? Emlékszünk rá? A cím eszünkbe jut. Mennyi mindent elfelejtünk? 5 Mózes 6.12. Meg ne feledkezz az Úrról. Hányszor elfeledkezünk az élő Istenről, hogy ő hozzá tartozunk. És az utolsó példabeszélek 3.1. Nagyon sok igéből csak ezeket választottam. Fiam, ne felejtsd el tanításomat és parancsaimat, őrizze meg szíved. Felejtés és emlékezés. Testvérek, mi mire szoktunk emlékezni, és miket szoktunk elfelejteni? Nálunk is igaz ez az általános igazság, hogy az ember sokszor azt felejti el, amit nem lenne szabad, arra emlékezik, amiről nem kéne, azt felejti el, amit meg kellett volna jegyeznie. Bár csak az Úr könyörülne a mi emlékezetünkön, és elkezdenénk az ige szerint felejteni, hogy Egyiptom rabsága az hátunk mögött legyen, nem visszakívánatos, húsos, fazekas, kellemes élményé szépüljön, és megemlékezzünk arról az Úrról, aki bennünket Jézus Krisztusban hatalmas szabadítással megváltott, néven szólít, magához van, hogy a szövetségen belégy, és élj örökké. El ne feledkezz Jézusról, mit tett ő, érted? A főpohárnok megfeledkezik Józsefről. 2 év után jut majd eszébe, akkor a fáraó is álmot álmodik az Úrtól, kijelentést kap, hogy hopp, ott van József. 2 év, majd fogjuk olvasni, 2 hét múlva. Van valaki azonban, aki nem feledkezik meg rólunk, és ezért olvastam az Ézsaiás 49-ből ezt a megható ige részt, amikor Isten így szól az ő népéhez, hogy hát Sion ezt mondja, tehát Isten népe meg így tudám beszélni, hogy elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Itt azért állok meg, mert az a döbbenet, hogy mi feledkezünk el Istenről, és képzeljétek el, hogy van ilyen pimasz az ember, hogy amikor azonnal nem segít Isten, mert megvárat, akkor azt mondja, hogy Isten megfeledkezettél rólam. Hát ez szörnyű. Hát ilyen pimaszok tudunk lenni. De Isten beszél. Azt mondja a népem, hogy elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e a csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad, így szól az Úr. Milyen megható, hogy Isten ezt mondja neked, az egész világon mindenki megfeledkezne te rólad, ha senki nem állna melléd, ha egyedül lennél a családban, a munkahelyen, a gyülekezetedben, Isten nem feledkezik meg rólad. Ha úgy érezted, hogy te vagy a legmagányosabb ember ezen a világon, akkor ma neked mondom újra ezt az igét, így szól az Úr, ha megfeledkeznének is mások te rólad, én soha meg nem feledkezem rólad. Isten nem felejtette el Józsefet. Vele volt a mélységben. A főpohárnok meg is feledkezik Józsefről, az élő Isten, aki irányította József életét, nem feledkezett meg Józsefről, hanem pontosan tudta, hogy meddig, amikor, és hogyan lesz majd a szabadulás. És még egy pontunk van, a két főember, akiknek szolgál József a börtönben, előképe a két latornak. Jézus mellett is volt két lator, az egyik fölvétetett a kegyelembe, a másik elvetett. József mellett a börtönben is van két valaki, két megbüntetett, most mondjuk így lator, akik közül az egyik kegyelmet kap, a másik elveszik. Jézus Krisztusra mutató előkép maga József, a leggyönyörűbb, leggazdagabb előképe Krisztusnak József, és József életének az apró részletei, körülményei Jézus földi életének millió apró részletét mutatják be előképként. A fősütőmester, a főpohárnok, a két latorra mutató előkép. Az egyik megtért, a másik elveszett. Jézus Krisztus azonban, aki ott a keresztfán értünk meghalt, örökké való szeretettel szeret minket, nem feledkezett meg te rólad, hanem számon tartotta a te elveszett életedet, a te fájdalmaidat, a te nyomorúságaidat, a betegségeidet, a mélységeket, a veszteségeket, mindent tud, és ő nem feledkezett meg rólad, nem eljött erre a világra, emberi testet öltött maga az Isten Jézusban, megváltott, hogy te élhess örökkön örökké. Ő nem feledkezett meg rólad, te se felejtsd el a mindenható Istent. Ma is egy történettel zárom. Volt egyszer egy ember, akinek volt egy macskája, és ez a macska a tulajdonos döbbenetére egyszer csak beállított egy nyuszikával a szájában. Látszott, hogy hát ez a kicsi nyúl, ez már elpusztult, és fölismerte benne a szomszédnak a Boróka nevű szeretett nyulát. Hát retteltesen elkezdett gondolkodni, hogy ez a macska tulajdonos, hogy hú, most mit csináljak? Megölte a macskám a szomszéd szeretett Boróka nyulát, és arra gondolt, hogy eltusolom, valami másik kis bűnnel el fogom ezt fedezni, úgyhogy a kicsit sáros nyulat megfürdette, a halott nyulat hajszárítóval megszárított, egészen rendbe hozta a kis döglött nyulat, átseftenkedett este a szürkületbe a szomszédhoz, és a nyúl ketrecbe betette, gyönyörűen elegyengedte, úgyhogy ott volt a megszárított nyuszika a ketrecbe, visszalopakodott ugye a házába, és hát várta a fejleményeket. Másnap ugye kell fel reggel, kinéz az ablakon, látja, hogy a szomszédnak az udvarába, a nyuszi kertet előtt nagy csődület, szomszéd egész családja, pár ember még az utcából, retteltesen csodálkoznak, és hát lement, mint aki semmiről nem tud, hogy hát mégis mi a helyzet, és mondja neki a szomszéd, fantasztikus dolog történt. Pár nappal ezelőtt Boróka nyulunk elpusztult, oda temettük el, most meg itt találjuk őt a ketrecben, felújított állapotban. Ugye, kicsit humoros történet, de van ennek egy üzenete, amiért én ezt elmondtam nektek. felejtés és emlékezés a téma, és tudjátok, mi az érdekes, hogy az emberben van egy ilyen nagyon-nagyon rossz tulajdonság, hogy a bűnt, ahelyett, hogy kivinnénk a világosságra, egy másik bűnnel igyekezzük palástolni. Van egy dolog, ami rossz, ami bűn, és rengeteg ember azt egy másikkal, mondjuk egy hazugsággal igyekszik takargatni. De ebbe meg fogunk szégyenülni. Ez soha nem fog megoldást adni. Amikor Isten mellénk lép, beszél a felejtésről, az emlékezésről, akkor arról is beszél, hogy el ne feledkezz arról, hogy a bűnnek nem a hazugsága megoldása. Nem egy másik bűnnel való letakarása a megoldása, hanem a kegyelem. El ne feledkezz arról, hogy van szabadító, van életedért engesztelő áldozat. El ne feledkezz arról, hogy Jézus Krisztus vére megmossa azokat, akik megvallják a bűnt és elhagyják. Ugye mennyivel becsületesebb lett volna annak a szomszédnak is, a macska tulajdonosnak a viselkedés, hogyha becsünget a szomszédhoz, hogy hát ez történt. És milyen kedvezően alakult volna, mert kiderült, hogy hát a macska gyakorlatilag csak kiásta a tetemet, és nem is pusztította el a szomszéd borókanyulát. De helyett elkezdünk mesterkedni. Amikor az Isten kegyelméről van szó, amikor a szabadításról van szó, amikor az örök életet ért, ott nem kell mesterkedni. Túl nagy a tét. Emlékezzél meg arról, hogy Jézus a világosság. És aki kimegy a világosságra, az kegyelmet kap. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk, testvérek. Urunk, köszönjük, hogy szemlélhetjük Józsefet ott a börtönben. Szemlélhetjük őt, hogy a mélységben, szenvedések között. Úgyhogy elbántak vele a szerettei és a környezete, de szolgál téged és szolgálja a rábízottakat, mégpedig nem is keserű lélekkel, hanem békességgel, alázattal. Szeretnénk Józseftől tanulni, Urunk. Mi olyan gyakran megkeseredett szívvel járjuk a mi útunkat, éljük az életünket, tele vagyunk panaszkodással, tele vagyunk a másik ember iránt kritikával, a környezetünk felé felháborodással. Olyan leleplező Józsefnek a tiszta, alázatos, szolgáló élete. Sajnos nem ilyen a miénk. Könyörülj rajtunk, hogy tanuljunk őtőle, és tanuljunk hűségesen járni a mélységekben is, ha ott vezet, szolgálni téged és járni az utat, amelyet nekünk adtál. Adj ehhez nekünk erőt, békességet, adj olyan alázatos lelkületet, amely nem lázadozik, nem a kritikákkal, a felháborodással van tele, hanem az Isten iránti engedelmesség utáni vágyjal. És Urunk, átjárta ezt a történetet, a felejtés, az emlékezés. A te szent lelked biztos sok mindent juttatott eszünkbe, hozott elénk az ige hallgatás közben. Megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan sok mindenről elfeledkeztünk, amiről nem lett volna szabad. És sok mindenre emlékszünk, emlékezünk, visszavágyunk talán abba, ahova nem kellene, amit magunk mögött kellett volna tudni és hagyni. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünk megfogadja azokat a drága igéket, amelyeket ma hallottunk, az, hogy el ne feledjük megszentelni a veled való találkozás napjait, idejeit, el ne feledjük a te tanításodat, el ne feledjük velünk való kegyelmes csodáidat, az, hogy megemlékezzünk arról, hogy te hatalmas szabadítással Jézus Krisztusban megváltottál, hogy örök életünk legyen. Az, hogy életünk rohanásaiban hadd jussanak eszünkbe igéid, tanításaid, a mérték, amelyet a Bibliából tanultunk. És ami nem is csinálunk ruhabojtokat, mint ahogy a zsidóknak kellett, juttasd eszünkbe szent lelkeddel, és sok-sok mindenen keresztül juttasd eszünkbe igédet, hogy az élet rohanásában eszünkbe jusson, és a szerint éljünk. Áldott légy, hogy fáradozol életünk fölépülésén, boldogságán, szabadításán. Dicsérünk téged Jézus Krisztusért, az evangélium örömüzenetért, örökkévaló szeretetedért, Urunk. Légy vigasza a gyászolóknak és gyógyítója a betegjeinknek, és így kérünk a jövő vasárnap tartandó konfirmációért, légy pajzsa a gyülekezetbe jövőknek a vírussal szemben, és minden gonoszsággal szemben, a sátán munkáival szemben. Hadd szóljon az igéd erővel, hatalommal, és érintse meg az ifjainkat, tegye őket tanítványokká velünk együtt. És légy pajzsa gyülekezetünknek, minden apró dolognak, hiszen az ellenség ördögi dolgokkal tud támadni, mi hozzád folyamodunk. Légy nékünk, egész életünkben, minden területén annak szabadítunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el bizalommal az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Itt szól az Úr, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Az Úr legyen mindannyiunknak, gyülekezetünknek is őriző pásztora. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünk, ez a 130. dicséretnek a 4. verse, tehát az utolsó vers, ezt énekeljük, utána fennállva a himnuszt elénekeljük még a kivonulás előtt, tehát a záró énekünk a 130. dicséret 4. verse, majd fennállva a himnuszt énekeljük. 130. Zsoltárunk 4. verse pedig így kezdődik. Izrael, az Istenben vesd reménységedet.
Izrael, az Istenben vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven nagy messze kiterjed, megsegítő mindenben, ízeink könyörül. Az Izrael kegyesen, ki menti
most pedig fennállva énekeljük el a himnusz.
Isten áldjad a magyat, jó kedvel bőséggel, nyújts eléje védő Oh, drag it down.